hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Már is itt vagyunk ismét a hétvégi menetrenddel, a mikrofonnál Somodi Evelin. Folytatjuk a Menni Ennit, a műsorban ugyanis már nem egy Michelin csillagos étterem séfje fordult meg vendégként, az idei év pedig igazi csillageső volt, ha Michelinről van szó. Bemutatkozik egy újdonsült klubtag Esztergomból, Buza Sándor interjúját hallják.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, és egy vadonatúj Michelin csillagos séfül velem szemben, Barna Ádám. Szervusz, Ádám!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Hol lettél Michelin csillagos séf?
Esztergom 42 étteremben lettem.
Épp arról beszélgettünk, hogy amikor utoljára itt voltam nálam a stúdióban, amikor az 2020 volt, még éppen a Covid-ból jöttünk ki talán.
Valahogy úgy volt, igen.
Akkor még Szent Andrea színekben, és akkor utána aztán egy pici csönd, sok munka, megint pici csönd, megint sok munka, és most megint itt vagy. Miért váltottál?
Ugye, hogy visszanézem a munkámat, volt mindig egy ilyen 6-7 évente egy éles váltás benne, és most itt is eltelt ez az 5-6-7 év, és egyszerűen éreztem azt, hogy szükségem van a váltásra, és közben pedig jött is egy lehetőség, és így jött ez a váltás.
Ugye az esztergomi központnak a tulajdonosa Varga Sándor, ő levadászott téged konkrétan?
Nem, nekünk egy több éve tartó barátság volt ez, aminek ez lett a vége, hogy jött egy lehetőség, egyébként gondolkoztunk rajta, és egy ilyen spontán lehetőséget pedig kihasználtunk.
Amikor ti egymás kezébe csaptatok, akkor már volt egy olyan vérszerződés része, hogy megcélozzátok a Michelin csillagot?
Abszolút nem. Abszolút nem volt ilyen, annyira nem, hogy egy teljesen más koncepcióval is indultunk.
Mert bisztróként indultunk.
Így van, bisztró 42 néven indultunk, egy szerethető vidéki helyi volt a cél, hogy azt hozzuk létre, ami egyébként egész hamar sikerült is, és jól működő üzlet is volt az.
Mikor volt meg a váltás? Mikor bucskáztatok át a fejeteken?
Én hajlamos vagyok arra, hogy többet adok mindig, mint amit elvárnak, és akkor ez igazából, hogy a gazdasági oldalt nézzük, ezt azért jó érvényesíteni, és ebbe éreztünk egy kényszert. A Sándor is szereti a fine dining világát, sokat utazik, és ilyen éttermeket látogat, és mind a ketten éreztük, hogy azért szívesebben képviselnék mást.
De várj, akkor most ezt lefordítom az én nyelvemre. Akkor te a bisztró kultúrán sok voltál?
Ja, nem feltétlen, hanem egyszerűen éreztem én is, hogy több van bennem.
Több.
Így van, igen.
És akkor ez hogyan alakult? Hogyan dolgoztátok ki azt, hogy mi legyen?
Már az új koncepció?
Igen.
Mindenképp szerettünk volna olyat, ami kliséktől, egy kicsit a kliséktől mentes, tehát hogy most nevezhetjük ezt a Michelin klisének is, hanem egy újszerűbb, egy kicsit vibráló, egy kicsit izgalmasabb helyet szerettünk volna. Egyébként utaztunk is sokat a Sándorral is, és látva azt, hogy ezek a helyek nem, hogy miről is szólnak, és ezt próbáltuk ötvözni a hagyományainkkal.
Volt vagy van olyan példa előttetek, amit úgy igyekeztetek megvalósítani?
Így nem feltétlen, nem. Volt egy kép bennünk, csatlakozott a csapathoz egy belső építész, a Csap Viktor, és ő segített ennek a interiőrnek a kialakításában.
Mi ez a kép?
Most nem arra
vagyok kíváncsi, hogy milyenre van meszelve a fal, vagy milyen függönyök vannak, hanem mi ez a kép komplexitásában. Tehát akkor, amikor a 42-ről beszélünk, akkor milyen kép jelenik meg a fejedben?
Én szerintem friss, fiatalos, és amellett, hogy azt mondjuk, hogy bárhol lehet a világban, pontosan nagyon jól tudjuk, meglátjuk, hogy ez itt van, és itt teljes.
Attól egy pillanatig nem féltél, hogy a belváros kellős közepéből elmentél Esztergomba, ami mondjuk nincs olyan nagyon messze Budapesttől, de mégiscsak a vidék, és Magyarországról tudjuk, hogy egy vízfejű ország, tehát ami nem Budapesten történik, az nem nagyon történik meg, hogy ott valahol úgy a margóra kerülsz?
Abszolút nem volt bennem ilyen. Igaz, akkor benne is volt ez a levegőben, hogy azért a vidéki helyek jobban előtérbe kerültek, és rávilágított arra, hogy azért Budapesten kívül is van élet. Úgyhogy ez akkor benne is volt így a levegőben. Illetve hát vannak olyan előnyei egy vidéki étteremnek, amit azért itt lehet igazából kihasználni.
Igen, ugye az elmúlt 4-5-6-7 év szerencsére arról szólt, hogy a magyar vidéki fentebb stílű gasztronómia is megjelent, hiszen egyébként, ha most visszatekintünk arra, hogy a Michelin csillagokat és a Michelin Guide hogyan jutalmazta a magyar gasztronómiát, akkor nagyon-nagyon sok, szerencsére sok vidéki éttermet díjazott, tehát itt lettetek ugye ti is Michelin csillagosok. A név persze most már kötelez, Ez azt mondja, hogyan működik, nem inkább először azt kérdezem meg, hogy nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy egy Michelin csillag megteremtődjön?
Szerintem van ennek két útja biztos, tehát hogy a mi esetünkben igen, van egy befektető, a Varga Sándor matematikus, programozó matematikus vállalkozó, aki a befektető, tehát mindenképp kell hozzá, tehát kellett hozzá az ő eltökéltsége, éleslátása, fókuszáltsága és pénze ahhoz, hogy ez létrejön, és nyilván azért vannak a világban olyanok kevesebb, ahol ez egy organikusabb módon tud kialakulni, de hát ez pedig kell ahhoz, hogy valóban jobban szolgáljon ki helyi igényeket is.
De itt elsősorban a pénz mire kell? Alapanyagra, technológiára, emberre? Tehát mi mindenből áll össze az a piramis, aminek a végén tényleg ott van egy Michelin csillag?
Hát igen, tehát így interiőrben, munkaerőben, a technológia és a konyha kialakításában, és hát nyilván utána a beruházás azzal még nem ér véget, hanem van egy az elején egy működési veszteség is nyilván, amivel azzal is még az elején kalkulálni kell.
Ma Magyarországon 2022 végén Esztergomban egy Michelin csillagos étterem hány napot él és dolgozik?
4 napra álltunk rá, tehát szerda, csütörtök, péntek, szombati napokon vagyunk nyitva, este, illetve szombat ebédre.
Ilyenkor hány fő tud leülni egyszerre?
Maga az étterem 40 fős, de most 25 főben szabtuk meg azt a határt, ahol a még vendéget van, 20-25 főben.
Tehát akkor egy este 25 fő beül, és az a 25 fő az ott ül egész este, nincs cserélődés.
Nincs. Együltetés. Igen, így van.
Mikor nyitok? 6-kor?
6 órakor nyitunk, és akkor szépen szakaszosan el van osztva, tehát nem egyszerű érkezés van, szakaszosan el van osztva, és attól függetlenül, hogy ez egy 9 fogásos menünek nevezzük, ami tulajdonképpen inkább 14-15 fogás, ettől függetlenül egy dinamikus, maga egyébként a hely hangulata is ilyen, tehát ilyen, ez a kérdezted, hogy mi jut róla eszembe, ezt nem mondtam, ezt a két szót, ez a fesztelenség és dinamizmus, és ez megjelenik egyébként a menünek a tempójában is.
Hogyan épül föl nálatok egy menüsor?
Megvannak az üdvözlőfalatok, ami egyszerre többet jelent, és akkor utána, ahogy föl van építve egy menü, előétel, köztes fogásokkal, főételekkel, desszertekkel, és a végén pedig a petit fourral.
Igen, a lecsengés.
Igen.
A lecsengés. Italkínálat ugyanúgy jár a fogások mellé?
Hogyne, tehát választható egy borsor, van egy alkoholmentes, izgalmas alkoholmentes italsorunk, illetve egész komoly bor és champagne kínálat.
A te szereped ezeken az estéken az utolsó ellenőrző pont?
Hát ugyanúgy részt veszek a napi munkában, és egyébként meg szinte minden vendéggel igyekszem találkozni, és meg minden vendéggel beszélni.
De te vagy az utolsó ember, aki egyébként azt mondod a kollégádnak, hogy mehet?
Már működik ez szerencsére az én utolsó számom nélkül is.
Mennyire vagytok szezonálisak?
Hát a szezonalitás az jobban, tehát mindenképpen, hiszen azok az ételeket esszük, főzzük szívesen, aminek épp a szezonja van, illetve azokat az alapanyagokat a legjobb formájában akkor lehet beszerezni, illetve hát van egy konyhakertünk is a Dunaparton, ahol még érzékenyebben tudunk reagálni a szezonalitásra, úgyhogy abszolút igen.
Mennyire valósíthatod meg az agymenéseidet, a gondolataidat?
Nem is agymenés, tehát abszolút a csapatra is, és amit mi kitalálunk, azt meg is főzzük, de abszolút ránk van bízva, igen.
De rád van bízva?
Igen, hogyne, persze.
Hát te vagy az alfa és az omegája akkor.
Igen, de ez aztán a végére csapatmunkává tevődik össze.
Mik azok az emblematikus ételek, amik mondjuk jellemzik a 42-t?
Vannak olyan emblematikus étel egy-kettő, ami megmaradt már évek óta, de most kiegészült, most pont egy... Tehát van egy töltött káposztából inspirálódott fogásunk, ami mangalicával, édes káposztával. Mi tavasztól őszig ezt az ételt készítjük, tehát a töltött káposztát magát édes káposztával készítjük, nem a téli savanyú káposztás verziót, nekünk ez egy családi recept, és azt dolgoztam át, és az jelenik meg. Egyébként most kínálatban van ugyanúgy szegedi káposztaként homárral is, és egyébként ez is emblematikussá válhat annak kapcsán, hogy hogy sok ételünkre jellemző ez, hogy vagy technológiában, vagy ízben megjelenik a hagyományunk, és ezt ötvözzük vagy egy alapanyaggal, vagy pedig más ízzel. De ez mindig, ez szerintem fontos, nem szeretem magát így a fúziót sem, mert sokszor öncélúan jön létre, de hogyha ahhoz van valami élményünk, mindjárt mondok arra is egy példát, akkor az ilyen nagyon természetesen, organikusan alakul ki, és szerintem erről kell, hogy szóljon egy ilyen fúziós fogás, mint egyébként pont most egy tapolcai lazacpisztránkból készült előételünk, amit a szevicsék, meg triadítók világa, és a tájföldi zöld mangó saláta ihletett, és így jött létre egész könnyedén, meg egész hamar kiforta magát ez az étel.
Úgy átlagban mennyi az az idő, amíg megvalósul a fejedből, a kezed által az a mű, amire azt mondod, hogy oké, ez mehet a menüre, mehet az étlapra?
Ez teljesen változó. Sokszor, mint ebben az esetben is, amit elmondtam, egész hamar, de sokszor meg a végletekig csiszoljuk, és a végletekig finomítunk egy-egy változatot. Aztán van olyan, amikor a fejbe összeáll, és nagyon jónak gondoljuk, és megfőzzük, és csak nem akar összeállni.
Mivel
és
küzdöttél legtöbbet?
Hát nem is tudom, így desszerteknél volt olyan. Például a sütőtöknél volt az, hogy az egy nehezen, annak a sütő, tehát az intenzitása nehezen átvihető magába a desszertbe, és ott éreztem azt.
Hát ráadásul ugye nincs két egyforma sütőtök, tehát
így van,
nagyon sok sütőtököt sütök otthon, tehát mindig nagyon nagy talány, hogy egyébként amikor kivesszük a sütőből, akkor egyáltalán milyen édes lesz, mennyire lesz szálkás, mennyire lesz lisztes. Abszolút. Az egész. Úgyhogy valóban, ha már az alapanyagoknál tartunk, akkor ugye mondtad, hogy van egy kis konyhakertetek, ott gondolom azokat az alap növényeket meg tudjátok termeszteni.
Igen, de ott is olyanokat, amit egyébként nem tudnánk megvenni mástól, tehát nem tudnánk megvásárolni, és ezzel egyedivé is tudjuk tenni az ételeinket. Van egzotikus fűszerek, nyilván azoknak a virágai, megint más ízű a virága, mint maga a zöld fűszer, vadparadicsom, egérdénye, tehát egy csomó olyan dolog, amit vagy nagyon drágán lehetne megvenni, vagy nehezebb hozzájutni.
Mennyire tudtok élni a lokalitással, tehát a környékbeli termelők alapanyagjait, mennyire tudjátok felhasználni?
Vannak, akiket abszolút használjuk, amit találtunk, illetve egyrészt pedig, amit budapesti időszakban is, akiket használtam, akikkel együtt dolgoztam termelőkkel, azokkal továbbra is megmaradt a kapcsolat. És egyébként meg ezt is sokkal szabadabban értelmezzük, ezt a vidékiséget, tehát kihasználjuk az előnyeit, tehát hogyha kell, tudunk, ahogy már beszéltünk, a kertről, vagy a Dunaparton az ártérbe gombát gyűjteni, termelőkkel kapcsolatban vagyunk, de hogyha úgy hozza a sors, akkor külföldön is beszerzünk alapanyagokat.
Épp ez lett volna a következő kérdésem, melyik az az alapanyag, amelyik legmesszebbről érkezik hozzátok?
Hát dolgozunk amerikai marhahússal, USDA minősítésű marhahússal, mert azt találtuk az egyik legjobbnak.
Ez mennyi időt ér ide?
Két hét körül. De hát nyilván van itt egy raktárkészlete a cégnek, akitől vásárolunk.
Egyébként a 20, vagy a 42-ben van olyan helyed, ahol mondjuk tudsz érlelni is még?
Nincs még előhűtő, terve van.
Igen, mert az fontos.
Igen, tárolás, érlelés, igen.
Hát különösen ezeknél a húsoknál.
Ezek vákumban érkeznek, tehát úgy nagyon jól eltartható, de nyilván vannak olyan húsok, amik pedig csak sokkal jobbat tesznek ki a szárad érlelés, nem pedig a vákumozás.
Visszatérve a desszertekre, mert egyébként pont amikor említetted, hogy a desszerttel lehet küzdeni, akkor azt akartam kérdezni, hogy én úgy tudom, hogy a desszert az mindig egy ilyen nagyon, nagyon éles, penge élen való táncolás, hogy a desszerteket is te magad álmodod meg, vagy van egy olyan segítőd, aki mondjuk édesség-cukrászat vonalon?
Én találom ki, és van egy nagyon jó kollégám, aki szereti azt a világot, és ő is hozzá tud tenni, de alapvetően igen, azt is én találom ki. Tehát nincs cukrász séfünk.
A te ízvilágod, a te szocializációd az Békés Csabából eredetethető, hiszen onnan származtál. Megjelenik valamilyen szinten?
Ezeket nem is tudjuk szerintem. Ezek annyira mélyen vannak bennünk szerintem, hogy ezek abszolút nyomon, vagy felfedezhetőek.
Lehet, hogy vannak, akik fölkapták a fejüket, hogy egy mondjuk Michelin csillagos étteremről beszélgetünk, közben pedig a töltött káposzta az fölsejlik, mint egy alapvető menü elem. Ma már egy Michelin csillagos étteremtől el lehet teljes mértékben várni azt, hogy mondjuk azt a régiót képviselje, ahol ez a Michelin csillagos étterem van? Mondjuk a magyar vonalat.
A magyar, hát az mindenképp, tehát hogy, hogy szerintem ezt a Michelin is biztos, hogy értékeli és nézi, hogy, hogy az egyediség, az is az egyéniség megjelenjen a konyhában, és tetten élhető legyen. A másik meg az, hogy tehát ezek olyan, olyan ízélmények, meg olyan emlékeink a gyerekkorunkból, amit nem tudunk kitörölni, és akinek valóban, valóban élmények voltak ezek, azok, azok után később megjelennek.
Azt tudtátok, hogy tesztelnek titeket?
Hát azért vidéken egy angol úriember, aki egyedül vacsorázik és jegyzetel, egy idő után voltak sejtéseink, tehát hogy voltak sejtéseink, hogy három tesztet gyanítunk, hogy három tesztünk biztos, hogy volt.
Tehát háromszor ott beült hozzátok?
Igen, és utána tehát hogy közben már éreztük, hogy, hogy egy tesztbe csöppentünk bele.
Ilyenkor, amikor mondjuk egy tesztelő, nem tudom, ez kiderült aztán a végére, ők ajánlásra keresik föl ilyenkor az éttermet?
Hát valahol biztos, hogy gyűjtenek információt, tehát nem random, nem úgy kezdenek el éttermeket keresgélni, valószínűleg a magyar guide-okat is vagy igénybe veszik, tájékozódnak, illetve tőlünk is kértek be egyébként adatokat is.
Értem. Érzitek azt, hogy Michelin csillagosok lettetek az utóbbi egy hónapban?
Hát mi magunk is érezzük, igen. Tehát azt mondom, hogy, hogy úgy változott semmi, hogy minden megváltozott. Igen. És én a kollégákon is látom, nekem olyan érzésem volt, aztán lehet, hogy csak én beszéltem be, mint hogyha mindenhez másképp nyúltak volna hozzá. Tehát úgy, úgy jó érzés volt látni nekik is az örömüket, és azt, hogy elhitték, hogy valóban van metszet a mi elképzelésünkkel, hogy mi a vendéglátás és mi a vendégélmény, a Michelin is úgy gondolja.
És a vendégek szempontjából?
Az pedig abszolút az első naptól kezdve, sőt az első órától kezdve éreztük a foglalásoknak a számán, hogy valami változott. És ez, egyébként erről szól is ez az egész a Michelin egy kicsit egy étteremnek, hogy kiszámíthat, főleg vidéken, hogy kiszámíthatóságot az üzemelésben.
Hát meg arról az irgalmatlan munkáról, amit beletesztek, és te különösen beleteszel. Köszönöm, hogy itt voltál, Barna Ádám, Esztergom 42 Restaurant. Gratulálunk a Michelin.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Buza Sándor Barna Ádámmal beszélgetett az Esztergom 42 étterem Michelin csillagja apropóján. A hírek után is gasztronómiával, méghozzá szakács világversennyel folytatjuk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.